kedves testvérek, megkérlek mindannyiótokat, hogy nyissuk meg együtt a Szentírást Példabeszédek könyve 30. fejezeténél. Példabeszédek könyve 30. fejezeténél. És ott olvassuk el együttesen azt a részt, amit ma közösen gondolunk át. Először az első 6 verset nézzük meg, ami megalapozója a későbbieknek, utána pedig a 7-től a 9-ig tartó verset olvassuk el. Olvasom Példabeszédek könyve 30. fejezetének első 6 versét. Lehet hallani így, amit mondok? Nehogy gond legyen, szóljatok bátran, hogyha nem halljátok, amit mondok, jó? Agurnak, a Jáké fiának beszédei, profécia, melyet mondott a férfiú Itielnek és Ukálnak. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek neve, avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Ugye látjuk, hogy egész Példabeszédek könyve bölcsesség sokasságát tartalmazza. Hosszú évekig vettük át a helyi gyülekezettel, és ez az utolsó része, ez nem Salamontól, nem megnevezetlen más bölcsességbe jutott emberektől, hanem egy nevesített férfi embertől származik, aki másnak adja át, másnak mondja el, de mivel egyetemes dolgokat szögez le, ezért írattatott le, ezért kerül bele a bibliai kánonba, és ezért olvashatjuk mi is most is, mert számunkra is tanulságokkal szolgálhat. És nézzük meg az elejét, hogy mivel kezdődik. Ugye azért csak egy fejezet az ő leírása, de igazából ezt a fejezetet és ennek elég gondolkodtató mondandóját egy nyomatékosítással kezdi. Azt mondja, hogy minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. Kedves gyülekezet, kedves együttgondolkodók, egy olyan ember életében, aki valóban az Istent keresi, ez az alapérzés és ez az alapgondolat teljesen természetes módon alakul ki. Akkor is, ha igazából, ahogy délelőtt beszéltünk róla, hogy egy ember sokat olvashat, sok mindent tudhat, de Isten fényében az a fajta lelki beállítódás, amit ő itt leszögez, hogy minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem, ez Istentől jövő álláspont egy hívő ember részéről. Őt az ige, a tudás, az Istennel járás valóban nem felfúvalkodottá tette, hanem alázatossá. És megnézzük majd mindjárt, hogy miért is történik meg mindez, és azért is szögezzük le mi magunknak is, hogy ne riadjunk meg, amikor azt érezzük, hogy emberi megoldások, emberi hozzáállások, nem csak, hogy kevesek az élet dolgaihoz, hanem nem oldanak meg, és sokkal nehezebb helyzetbe visznek bennünket. Nem tudom, hogy Martin itt van-e közöttünk most. Itt van hátul, igen. Meg esetleg Alexa is figyelhet ránk. Itt mondanám el azt a történetet, amit lehet, hogy olvastatok, vagy hallottatok az elmúlt időszakban. Mi Bükkhöz nagyon közel lakunk, pár kilométerre, és ott pár héttel ezelőtt találtak egy második világháborús bombát. Hallottatok róla? De utána olvastunk, hogy 400 ezer csak ez a típusú bomba lett ledobva, és hát, hogy ennek milyen milyen hosszadalmas és milyen bonyolult hatástalanítása történt, míg eljutottak odáig, hogy ne okozzon bajt. Képzeljétek el, hogy felmérték. Ugye én egyszer hallottam egy rádióriportot ilyen tűzszerész kapitánnyal, meg is döbbentem, mert én azt gondoltam, mint általában a legtöbb ember, hogy hát ilyen komoly dolgot így évente párszor végeznek ők el, amikor halljuk a rádióból, vagy a televízióból, és azt mondta, hogy nem, ők napi 8-10 órában dolgoznak minden nap itt Magyarországon azért, hogy a második világháború veszélyes dolgait el tudják távolítani, és hatástalanítani tudják. Az igaz, hogy mi csak arról hallunk, ami mondjuk lakókörnyezet közelében van, és szükséges eltávolítani onnan az embereket, biztonságba helyezni a körülményeket, és rögtön, amikor hallottam, eszembe is jutott. És hát képzeljétek el, hogy hát amíg, és a riportban el is mondta, hogy nekik nagyon-nagyon komolyan kell ismerniük a második világháborús fegyvernemeknek az összes válfaját, hogy ne tévedjenek. Hogy fel tudják ismerni, hogy mi az, amivel szembeállnak. Hogy az összes körülményt reálisan mérjék fel. Hogy a legnagyobb biztonsággal tudjanak dolgozni, hogy ott senkinek, semminek baja ne legyen. Hogy el tudják olyan helyre szállítani, ahol és olyan úton, ahol biztonságos, és azzal a módszerrel tudják végül hatástalanítani, ezt felrobbantották, ami a legjobb, és nem jár semmi kockázattal. És én nagyon elgondolkodtam. És meg is kérdeztem a helyi gyülekezetünket utána, hogy szerintetek miért nem nekünk szóltak, hogy tegyünk valamit? Most olyan nevetséges ez a kérdés, tehát annyi kreatív ember van közöttünk, jó ötletekkel, jó gondolatokkal, nem vagyunk mi sem. Miért nem nekünk szóltak? Hát mert csak olyan végezheti el, aki ért hozzá, és akinek ott van az apparátusa hozzá, és aki a legmegfelelőbb. És úgy elgondolkodtunk a gyülekezetünkkel, hogy tulajdonképpen nem csak ezek miatt a kézzelfogható bombák miatt járunk mi aknamezőn ebben az életben, hanem azért is, mert olyan dolgokkal vagyunk tele, és olyan dolgok vesznek körül bennünket is, amik robbannak, és nagyon nagy galibákat okoznak, ha nem megfelelő módon van hozzájuk nyúlva és kitisztázva. És mi képesek vagyunk belemenni az Isten olyan szerepköreibe, ami nem ránk lett ruházva, nem mi tudnánk megoldani, nem mi tudjuk, hogy hogyan kell hozzányúlni, nem tudjuk felismerni, hogy mivel állunk szembe, és azért nem is ránk bízta a jó Isten, hanem ő a legjobb tudója, és az ő angyalserege, aki segítkezik neki. És megbeszéltük otthon, hogy próbáljunk meg így gondolni saját magunkra is, és azért említettem mindezt, köszönöm, hogy figyeltetek, Martin, egyébként majd még beszélhetünk részletekről, bár én nem vagyok tűzszerész, de nagyon izgalmas a téma. Mert amikor azt mondja ez az ember, hogy én minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem, akkor talán azt mérte föl, hogy annyira kicsi vagyok én az élet dolgaihoz, az emberi kapcsolatokhoz, építő munkához önmagamban, még a legjobb szándékkal is, hogy nem merem magamról azt mondani, hogy értenék, tudnék én valamit is. Ennek az alázatában jár ez az ember. Azt mondja, hogy ő nem tanul bölcsességet, nem tanult. A Szentnek ismeretét nem tudja még felmérni, csak csodálja, látja, tiszteli, becsüli, vágyakozik utána, de hol van ő még ehhez? És a nagy proféták, akikről tanultunk délelőtt, vagy akiket megemlítettünk, tulajdonképpen ők is ugyanezt érezték. Ki vagyok én? Én is tisztátalan vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom. Mit tudnék én előbbre vinni? Ezért kellett Jézus, akiről délelőtt tanultunk. És felteszi azt a kérdést, amivel Jób könyvében is találkozunk, hogy és a természetet figyelhetjük, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállt volna. Volt valakinek ilyen tapasztalata? Nem volt. Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? kikötötte a vizet az ő köntösébe. Gyerekekkel szoktam beszélgetni a víz körforgásáról. Óriási. Ha csak ezt az egy témát néznénk a természetből, már ez is csodálatos. Felfoghatatlan. És gyönyörűséges. De ki rendelte ezt így? Ki tette ezt így? Ki állapította meg a Földnek minden határait? Kicsoda ennek neve? De föltesz ő az időszámításunk előtt 10. században ez az ember egy ilyen hihetetlen mondatot is, avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod. Ha csak a Messiásról beszélünk is, már utalhat rá ő is. És ezért mondja utána, hogy egy hívő embernek saját tapasztalatból mondva is mondja, nincs más zsinór mértéke ezen a Földön, amihez viszonyíthatna, amihez mérhetne, amin lemérhetné saját magát, vagy a környezetét is, vagy az eseményeket, mint az Istennek tiszta beszéde. Teljes beszéde, ami tiszta. Sokszor kiemeltük, de nekünk egy nagyon nagy örömhír van a birtokunkban, kedves gyülekezet. Istennek tiszta, igaz beszédét, egyenes beszédet. Ugye van egy ilyen műsor a tévében, apukámnál szoktam látni. Van egy ilyen cím, hogy egyenes beszéd. Hát az Isten beszéde egyenes beszéd. Érthető, tiszta, felmérhető, felfogható, és ha foglalkozunk vele, nagy útmutató, és ezen kívül még azt mondja, hogy ez a pajzs, ez az egyedüli pajzs ebben a világban, ami miatt a körülöttünk robbanó bombák miatt is, sérülésmentesen, vagy a bennünk robbanó bombák miatt, most maradjunk ennél a szemléletes példánál, mégis megmaradhatunk, és segíthet nekünk, hogy hogyan tovább. És azért mondja azt ez az önmagát tudatlannak mondó, hihetetlenül alázatos bölcs, akinek az írása bekerült ide, és évezredek nyomán is itt maradhatott szemünk előtt. Ezért mondja ezt az utasítást, hogy ezért ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nyilván nem arról van szó, hogy az igény kívül ne mondj semmit, hanem ne engedd, hogy emberi bölcselet menjen mellé, mert az már hozzátevés, ne engedd, hogy emberi indulat történjen, mert már az is hozzátevés, és ne váljál hazuggá. A délelőtt folyamán kimondatlanul is, de ez a hazug hozzáállásunk az Isten beszédéhez mégiscsak előjött, mert mi meg vagyunk rettenve attól, hogy rólunk azt meri mondani az Isten, hogy mi nem értünk, nem tudunk, nem vagyunk sehol, és rólunk szól az, amit kinyilatkoztatott. Testvérek, ne legyünk megrettenve, mert ez a rettenet az Istentől való rettenet, és nem elfutásra kell, hogy kényszerítsen bennünket, hanem térdrehajtásra, és figyelemre, és alázatra. De én nem ezért olvastam fel ezt a szakaszt, hogy erről beszéljünk csupán, hanem azért, ami a mai témánk igazi fókusz szövege, ami ezután jön. Mert ez a megalapozója volt hozzá. Hogy ez az ember egy kéréssel fordul az Istenhez, és nézzük meg, hogy mivel. És most olvasnám fel a 7-től a 9. versig. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt nem mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az Istenem nevével. Biztos, hogy ezt az ige szakaszt már többen hallottátok, olvastátok, ismeritek is. De vizsgáljuk meg, hogy ez az ember mikor kéri, miért ezt kéri, és ezeknek a kéréseknek a hátterében mi állhat. Mi történik, hogyha nem kéri ezt az ember, vagy miért erre teszi a legnagyobb hangsúlyt itt a kéréseinek az elején? Nézzük meg az első gondolatot. Azt mondja, hogy kettőt kérek tőled. Ha én megkérdeznélek benneteket külön-külön, meg magammal szemben is, hogy mi mit tartanánk legfontosabb kérésként az Isten felé, nagyon-nagyon sok és igaz dolgot tudnánk felsorolni. Így van? Nagyon sok dolgot. Most bele se kezdek. És nézzük meg, hogy ez az ember mit kért. De mit is mond, miért is kéri? Azt mondja, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. Azt mondja, hogy az embernek nagyon-nagyon fontos eljutnia még itt a földi életében dolgokhoz. Talán többször beszéltem már nektek az időskorról, meg annak a nehézségeiről. Bár én magamon is látom a megjelenéseit. Nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy egy ember idősödik, és bizony dolgokat veszít az energiájából, a felfogásából, a tetrekészségéből. Szóval nem könnyű dolgok ezeket felfogni, és bizony, hogyha megvárjuk a változásunkat eddig az időszakig, akkor azt kell mondjam, hogy nehezebb lesz a felkészülési időnk, mindabban, ami a rendelkezésünkre áll, mert nem csak a mindennapi tevékenységben okoz gondot, hogy idősödünk, hanem a jellemünk változásában, a megváltoztathatóságunk dolgában is lemaradásokban leszünk, ha megvárjuk. Azt mondja, én még mielőtt meghalnék, két nagyon-nagyon fontos dolgot tartok szem előtt, Istenem, és tudom, hogy eléd lehet jönni kérésekkel, és amit kimunkáltál bennem, hogy fontos legyen számomra, az neked is olyan fontos a közös ügyünk érdekében, és hogy elnyerhessük azt az örök életet, amit adtál nekem, mondja itt. Nézzük meg, hogy mi az, amire teszi a hangsúlyt. Beszél itt hiába valóságról és hazugságról. Azt mondja, hogy a hiába valóságot és a hazugságot távoztass tőlem messze. Én megnéztem, a hiába valóság fogalma 61 néhányszor szerepel a Bibliában, abból legtöbb prédikátor könyvében, de ha most párbeszédet folytatnánk, nagyon-nagyon sok másik esetben is a hiába valóság elhangzik. Mi a különbség, mi lehet a hiába valóság és a hazugság között? Mert néha úgy egy fogalom alá is veszik bizonyos emberek, ahol beszélgettem erről, már szó is volt róla, hogy talán nincs is különbség, de van különbség. Van különbség, bizony. A hiába valóság az még nem feltétlenül hazugság, viszont előteremtheti annak az útját, hogy hazugságok sokaságába menjünk. Hiába való tevékenységekkel, gondolatokkal, vágyakkal, utakkal az ember nagyon hamar a hazugság szintjére süllyedhet, és a becsapás elsősorban önmagával szemben történik. De hogy most fókuszáljunk erre a Biblia szövegre és ennek a mondandójára, ezért nem külön fejteném ki, hiszen számtalan lehetősége van a hiába való dolgoknak és a hazugságnak is, hanem maradok annál, amit az az ember kért, és ezért nézzük meg értelmesen a Biblia szöveget, így tudunk megmaradni egy-egy gondolat mellett is. Ugyanis ő nem teszi külön attól, amit a későbbiekben, a mondat a későbbi részében fogalmaz meg. Figyeljétek csak meg! A hiába valóságot és hazugságot messze távoztass tőlem, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illő eledellel. Ő itt ezt a gondolatot egy bizonyos dologgal hozza összefüggésbe. Azt mondja, hogy olyan életmódot tudjak élni, olyan körülmények között, ami nem bíz bele engem ezekbe. Mit kér? Azt mondja, hogy se szegény ne legyek, se gazdag ne legyek, mert mind a kettő nagyon nagy kísértés az ember szempontjából, és a szegénység is, meg a gazdagság is, az élet terhei és mindennapi körforgásai közben hiába valóságban, vagy ennek következtében nagyon nagy hazugságokban ejtheti és tarthatja fogságba az embereket. És később el is mondja a következő mondatban, hogy mi történik az egyik esetben, és mi történik a másik esetben. Azt mondja, hogy ha valakinek nagyon-nagyon sok van, de most mégis maradjunk a reális eseteknél, mert nem hiszem, hogy itt közöttünk lenne olyan, akinek nagyon-nagyon sok van, mégis megejthet bennünket ez a kísértés. Ha több van a kelleténél, akkor azt mondja, hogy ő megelégedhet, és azt mondja, hogy megtagadhat. Most amikor a megelégedésről szoktunk gondolkodni, akkor nem feltétlenül ebben a vonatkozásban szoktunk gondolkodni, ugyanis az Isten szerinti megelégedettség az egész más, mint amiről itt beszél. Akkor miből lehet itt megelégedve az, akinek több van a kelleténél? Itt hallom, igen, biztonságérzet. Aztán ugye mit mondtunk az elején, hogy indította Agór ezt a beszédet? Nem érzi azt, hogy ő nem tudna valamit az életben, nem érzi azt, hogy ő kevés lenne hozzá, mert megvan mindene. És amikor valakinek megvan mindene, akkor hát ti is tudjátok, hogy anyagiakkal, tárgyakkal ebben a világban nem olyan nehéz elérni olyan dolgokat, amit az egyszerű emberek nem tehetnek meg. Még egészséget is sok esetben előbbre lehet hozni, nem minden esetben oldja meg a pénz, de azért nagy részt előnyösebb helyzetbe kerülhet valaki. Tehát egyszerűen az Istentől való függése az olyan mértékben sérül, hogy egyfajta álmegelégedettség van rajta, és az alázat szintje az nem ugyanaz nála, mint egy szűkölködő esetében. És hogy egy kicsit a megelégedettségnél maradjunk, én el szoktam mondani gyerekeknek is, meg a mi családunk is próbál ennek a szellemében élni. Mi esténként mindig köszönetet mondunk azért, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokért, és ne haragudjatok, hogy most elmondom, csak hogy közelivé tegyem. Hogy van ágyunk, van fedél a fejünk felett, volt mit ennünk aznap, és volt mit adnunk másoknak, mert az már plusz egyébként is. De értitek, nem tudom, hogy át szoktátok-e érezni, hogy az egyszerűségben, amit kaptunk abban, örülni bárminek, ami körülvesz bennünket. És ez a fajta megelégedettség, az Isten szerinti megelégedettség boldogsághoz és örömhöz viszi az embert. Boldogsághoz, igazi boldogsághoz, és ezért most felolvasnék nektek a valódi megelégedettségről egy részt a Boldog Otthon című könyvből. Ez egy negatívum, amit felolvasok, de nagy tanulsággal szolgál. Azt mondja ennek az illetőnek, nem rendelkezel megelégedettség lelkületének elemeivel. Nézzük meg, hogy miért is ennél az esetnél, és talán általános ez az eset. Bajaidnál időzöl. Mikor valaki a bajainál időzik, egyszerűen olyan fátyol borul a szemére, ami képtelenné teszi arra, hogy meglássa a körülötti lévő jó dolgokat is. De a bajunknál időzés az a megelégedettséget messze távol tudja űzni tőlünk. És azt mondja, bajaidnál időzül a tőled messze levő képzeletbeli szűkölködés és szegénység mered feléd. Még nincs abban az állapotban, de már azt képzeli, és már azon aggódik, és már azon töri magát. Emlékeztek, hogy a zsidóságnál is, a kivonulásnál ugyanez volt a gond. Még nem haltak éhen, de már vádolták Mózest, hogy éhen fogunk halni. Még találtak vizet, meg megint találtak vizet, de már előtte folyton, és próbára lettek téve, hogy vajon hogy állják meg a helyüket ebben a helyzetben. Tehát a bajainknál időzni, képzeletbeli szűkölködéseken elmélkedni akkor, amikor nekünk Teremtő Istenünk van, és azt mondta, hogy az igaz nem válik kenyérkéregetővé. Most esetleg pont a kialakult világhelyzetben is beszélhetünk erről, amikor bizony ez a koronavírus járvány nagyon-nagyon sok mindenben visszavetette a társadalmakat, a munkahelyeket, az életszínvonalainkat is, de hát mit ígért az Isten? Nem mondta azt, hogy mi folyton tejjel, mézzel folyó földön fogunk élni, hanem bizony meg kell tanulnunk kevesebbel is élni, és annak is örülni. Tehát a bajainknál időzni, képzeletbeli szűkölködésekről gondolkodni, és azt mondja, hogy szenvedsz, gyötrődsz és küzdesz. Állandóan aggódsz, és a hangulatod nyomott. Mert nem ápolod Isten iránti szeretetedet és szíved háláját mindazon áldásokért, amit jóságos mennyei atyád igenis rád árasztott. Te csupán az élet kellemetlenségeit látod. A világias őrület, a sűrű sötétség komor felhőjébe burkol téged. világias őrület, testvérek. Muszáj erről beszélnünk. Mert a Krisztus követő élet, amelyik a megelégedettségben tud boldog és örömteli lenni, az különbséget tud tenni a világ valóban őrült és ránk nyomást gyakorló dolgai között. Mert nem az hozza meg a boldogságunkat, ha ne haragudjatok, ki se tudom mondani, mert nem foglalkozok, vagy csak látom a reklámokon, én nem tudom, milyen síkképernyős készülékeink lesznek, meg nem az fogja a boldogságainkat adni, ha mi el tudunk menni, nem tudom hova. Nem tárgyak, nem helyzetek, nem ezek adják az igazi boldogságot. És ha egy teremtő, megváltó Isten a legnyomorúságosabb emberek életében is tud megelégedettséget és örömöt kimunkálni, akkor éljük úgy az életünket, hogy minket ne a világ őrülete hajtson. Ne annak a kívánságainak engedjünk. Ne legyünk becsapva, tudjunk különbséget tenni. Nagyon várjuk a lélek kiáradását, ami megvan ígérve, sokszor emlegetem. De mit gondoltok, hát ez a lélek nem tud bennünk rögtön felülbírálást adni, hogy mi jön az Istentől, mi nem. Mire vágyunk, mire nem. Nem tud ő nekünk segíteni vajon abban, hogy mi a kívánatos, és mi nem. Hogy mi felé hajoljunk, hogy mit kérjünk. Ez az ember ezt tartotta fontosnak, hogy ne olyan megelégedettség legyen benne, amit tárgyak, helyzetek idéznek elő, vagy egy kialakult egzisztencia, amit ki tudott alakítani az ember, és még azt hiszi, hogy az ő saját dolgaiból. Nagyon sok olyan embert láttam, sok keresztényt is, aki bizony elretette a hangsúlyt, hihetetlenül boldogtalan, nem találja az Istent. És meg tudta teremteni magának azt a körülményt, de milyen áron? Mert ennek ára van. A jólétnek, az ilyenfajta jólétnek ára van. Azért meg kell fizetni. Azért előbb-utóbb majd benyújtja az élet a számlát. Kapcsolatokban, egészségben, és hadd ne soroljam, hogy miben. De ez a fajta megelégedettség, amit az Isten mond, ez egész más. Azt mondja, Sátán ilyenkor újjong feletted, mármint amikor nem vagy megelégedett, mert te nyomorúságot akarsz, ezzel az állásponttal nyomorúság az, ami rád vár. Ugyanakkor a béke és a boldogság állna rendelkezésedre. A béke és a boldogság. A béke és a boldogság, testvérek, nem az anyagi javainkon múlik, nem azon múlik, hogy körülöttünk ki akarja és ki nem akarja követni az Urat, mert mondjátok meg, és akkor visszatérek ehhez a bombához. Nekünk az a feladatunk, hogy sürgessük a körülöttünk lévőket olyan módon, ahogy mi emberileg tenni, hogy lássák meg az Istent. Van feladatunk, de ne azt vegyük a kezünkbe, amit nem mi fogunk tudni megoldani. Ha egy másik emberben látjuk, hogy hol tart, akkor vegyük tudomásul, hogy az Isten annyi éve dolgozik azon az emberen és a körülményein, ahány éves ez az ember. Azért ezzel álljunk szembe. És ha neki eddig ennyit sikerült elérni benne, akkor ne gondoljam, hogy én leszek az, aki majd rögtön tudok változtatni a saját módszereimmel. De onnan indultunk ki, hogy a megelégedettség a békét és a boldogságot tudja nekünk adni, ha megengedjük, hogy a Jóisten mutasson nekünk dolgokat. Azt, amit tud és akar adni. Nem azt fogja adni, hogy megváltozik körülötted minden. Nem azt fogja adni, hogy megváltoznak a körülmények. És akkor most egy kicsit szűkítsük, és nagyon óvodás szinten egyszerűsítsünk. Tényleg, hogy mindenki értse. Testvérek, nekünk nem ígérte azt a Jóisten, hogy egy Covid vírus után ugyanazon az életszínvonalon fogunk tudni élni, mint előtte. Erre nincs garancia. Ne ringassuk magunkat ebben. Azt viszont tudja ígérni, hogy az ő megváltó munkája, a mi ellenfejlődésünk és Krisztussá válásunk akadálytalan. Teljesen mindegy, hogy milyen járványügyben élünk, vagy utána vagyunk, mert ennek semmi, de semmi nem lehet akadálya az életünkben. Nem helyzetek teremtik meg azt, hogy mi milyenné válhatunk, hanem egy helyzetben megtalálhatjuk azt, hogy tudunk fejlődni. Még egy dolgot innen ebből a gondolatból kiemelnék, egy másik dolgot, ami szintén a jó értelembe vett megelégedettség ellen dolgozik az életünkben. Túl sok gondot és terhet viszünk be családunkba. Túl sok gondot és terhet. És túl kevés természetes egyszerűséget. Békességet és boldogságot. Azt mondja, hogy megengedjük az életünkbe, hogy agyon nyomjanak a gondok a családon belül. Holott lehetne ez másként, mivel fogalmazta meg? Természetes egyszerűséggel, boldogsággal és békességgel. És ezek sem a körülmények függvényei. Nem ígéri az Isten nekünk, hogy gondok nélkül leszünk. Nem ígéri. Azt ígéri, hogy a gondok közben az egyszerűséget, a békességet és a boldogságot is ápolhatjuk, és megteremhetjük a körülöttünk lévőknek, ezzel viszont megteremthetjük a jó közeget, a kedves közeget. De csak ezzel. Azt mondja, hogy kevesebbet kellene törődnünk azzal, hogy mit mond a külvilág, de több figyelmet kellene fordítanunk családunk tagjaira. A világi udvariaskodás, fitoktatása és színlelése helyett, igen, van egy játszma a világban. Van egy világi udvariaskodás, van egy színlelés, de nekünk nem erre kell berendezkednünk. Nekünk nem ezt kell képviselnünk, nekünk nem így kell mozognunk. Azt mondja, ehelyett több gyöngédségnek, szeretetnek, jókedvnek, keresztény udvariasságnak kellene lenni a családtagjai között. Testvérek, nekünk meg kell tanulni, meg kell tanulnunk beszélni egymással, megértenünk egymást. És az Isten segít ebben, hogy a másikat ne úgy lássuk, ahogy rögtön látnánk. Segít abban, hogy tudjuk körbejárni a gondolatvilágát. Segít nekünk ahhoz, hogy megüresítve magunkat és felismerve a lehetetlen-tehetetlen természetünket, amivel itt kezdtük az elején is, hogy ő tudjon tanácsokat adni nekünk. Ahogy Antonio mondta, bizonyos helyzetekben hallgatással, bizonyos helyzetekben pedig bátorságos szólással, ami előbbre vihet egy-egy ügyet. A beszéd óriási hatalom a jóra is, meg a rosszra is. Én is tudom. Én is követek el hibákat, és belehalok, hogy tehetem. Nekünk nem kell sokat törekednünk ahhoz, hogy magunk szólaljunk meg, vagy tegyünk. Ez a legkönnyebb az ember életében. Nekünk arra kell törekednünk, hogy ne így legyen. Meg kell tanulnunk a valódi keresztény udvariasságot és gyengétséget. Sokaknak meg kell tanulniuk, hogyan tegyék vonzóvá és az öröm helyévé otthonukat. Erre fókuszáljunk, testvérek. Ne arra, hogy anyagi javakat szerezzünk, ne arra, hogy a legkényelmesebb módon éljünk. Az egyszerűséggel éljünk, a békességgel, az örömmel, és hogy vonzóvá és örömtelivé tegyük a családunkat. Nem csak akkor, amikor majd meg lesz mindenünk, ez egy téves és hamis emberi elmélet, ez diktálja a világ. Mert ugye szoktunk úgy lenni, majd ha ezt a munkát megcsináljuk, majd hogyha ezzel végzünk, és megkérdem én tőletek, lehet végezni ezzel az őrülettel, amit rám kényszerítenek? Nem lehet, maximum nemet lehet mondani bizonyos dolgokra bátorsággal, és kell is. Nem mindent kell megtennünk, amit a világ mond, de mindent meg kell tennünk, amit Krisztus mond nekünk. De mindeközben is nekünk az öröm helyévé kell tennünk az otthonunkat. Erre viszont Jézus élete és halála a garancia. Erre 100%-os ígéretet adott az Isten, hogy ez nem körülmények függvénye, hanem ahogy olvastuk, az Isten országa te benned kezdődhet el. A hálás szív, a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és a fényűzésnél. A hálás szív és a barátságos tekintet sokkal többet ér, mint amiért mi hajtunk vagy küzdünk. A gyermekeink életében is, a társunk életében is egy-egy megváltozott arckifejezéssel, hangsúlyos mondattal, odafigyelő, szeretetteljes megnyilvánulással olyan kincsek tárházát idézhetnénk elő, és idézhetjük elő, így mondom, amit elképzelni nem tudnánk. Amivel nem ér fel se egy nyaralás, se egy újabb tárgy, se egy újabb autó, se egy kényelmesebb bútordarab, semmi, testvérek. Az isteni jellem megnyilvánulásai aranyozzák be az életet. És ez a fajta egyszerűség, ez a fajta kedvesség, és ez a fajta megelégedettség, ez olyan fészket alakít ki közöttünk, amin áttörni, és amit kivetni, nagyon nehéz lehet utána sátánnak. Ne engedjünk a világi nyomásoknak. Mi ne arra rendezkedjünk be, amit a világ diktál. Megelégedvén, mármint világi szemmel és tőled eltávolodva, meg ne tagadjalak, mert ezzel megtagadjuk az Istent. Mert erre a világra fókuszálva nem fogunk arra figyelni, amit adni akar és tud az Isten nekünk. Se pedig megszegényedve, ugye azt mondja, hogy a hálás szív és a barátságos tekintet értékesebb a gazdagságnál és a fényűzésnél, az egyszerű dolgokkal való megelégedettség boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakik benne. Elégedjünk meg az egyszerű dolgokkal. Egyszerű dolgok mindenhol vannak. Tudjátok, én bocsássatok meg, hogy annyi személyes dolgot hozok benne, de nem tudok máshogy beszélni erről. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ha mondjuk ősszel kinéztek az ablakotokon, vagy ahol vagytok, és meglátjátok az ősznek a színeit, egy-egy fényt, ahogy rávetődik a természetre. Mondjátok meg, nem lehet ilyentől boldognak lenni, nem lehet ennek örülni, ez nem hozza fel a szívünk legmélyebb kamráiból az Isten iránti hálát. Vagy egy-egy hang, egy-egy ének, vagy egy állat megnyilvánulása, a természet figyelése, vagy egy szeretetteljes megnyilvánulás nem tud minket eltölteni hálával és örömmel, dehogy is nem. Azt mondja a másik eset, hogy sem pedig megszegényedvén meg ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Azt mondja, és figyeljétek meg az emberi törvényszegéseket, attól még, hogy valakinek nincs lehetősége és módja úgy hajtani, mint másoknak, nincs annyi mindene, amivel tudna élni, attól még ugyanolyan becstelen vágyak lehetnek benne. És ugyanúgy tudja hajtani, és ugyanolyan képzelt vágyai lehetnek, mint egy gazdag embernek. Csak a lehetőség nincs a kezében. De ugyanúgy megtagadhatja az Istent. És nézzétek meg, vannak olyan testvérek, vannak olyan hívő emberek, sajnos sokat végignézhettem, akik messze többen rendelkeznek, mint egy átlag ember. Messze többen, tárgyakban, lehetőségekben. És egyszerűen mérhetetlenül boldogtalanok, mert egy újabb és egy újabb autó, egy újabb és egy újabb dolog után vágynak. De megkockáztatom, hogy szegény embereknél is ugyanígy boldogtalanság lehet. És ha itt tartunk, akkor amikor azt kéri Agur, hogy ő nem akar hiába valóságot hajtani, mert a gazdagság tele van hiába valósággal. Addig, amíg a két kezünkkel kell tisztességes munkát végeznünk és elvégeznünk a szellemi vagy a fizikai kapacitásunkkal a mindennapi kenyerünket, nem hiába mondja azt a Jóisten, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hogy ne tisztességtelen úton jussunk hozzá. De a tisztességtelenségnek egy minimum megnyilvánulása se lehessen. Annyi csapda, becsapás van itt a világon, hogy juthatnánk előbbre. Minket sem fog megkerülni ez a dolog. De mi tudjunk inkább lemondani bármiről, csak ne tegyük meg. Úgy, ahogy Ábrahámnál is olvashatjuk. Azt mondja, hogy hiába valóság, és az a fajta hazugság, ami ezzel jár, az az önbecsapás, amivel áltathatjuk magunkat. Milyen témákban? Hogy majd, hogyha olyan helyzetben leszek, akkor többet figyelek az Isten dolgaira. ez is egy nagy hazugság. Vagy hogy én nem, és ugye tompul az ember, nem tud az Istennel foglalkozni, nem tud megelégedni, nem tud egyszerű lenni, nem tudja a dolgokat a valódi hangsúlyra helyezni. És amikor így tompul az értelem, mondjátok meg testvérek, mi nem nagyszerűnek gondoljuk közben magunkat. Hát ha nincs ott a zsinór mérték, amihez mérten azt mondjam, hogy minden embernél tudatlanabb vagyok, akkor mi nem úgy érezzük, hogy hát azért én vagyok valami. El is értem, meg hát igen, hát zajlódik a család, hogy megbántjuk egymást közben, meg hogy olyan vagyok, amilyen, meg hogy durvul a természetem, meg sokkal türelmetlenebbé válok, azt vagy kicsinek gondoljuk, vagy nem is látjuk. Olyan bakká válhat az ember, ha csak a világi dolgokat hajtjuk, és aszerint próbálunk élni. És most megállnék egy pillanatra, nehogy úgy menjetek haza, hogy a Jutka szélsőségeket mondott, tisztázzuk le. A munkának, a tisztességes munkának becsülete van az Istennél. Nem arra kíván bennünket hajtani, nem arra hívni, hogy mi ne dolgozzunk, és csak vele foglalkozzunk. De az Isten azt mondja, hogy vele foglalkozni munka közben is lehet. Az ő dolgait megtanulni, betölteni, gondolkodni munka közben is, sőt, a tanultakat ott lehet igazán értékké váltani, ott lehet igazán betölteni. És micsoda hatalmas dolog, gondoljatok bele, az evangélium, az arról szól, hogy mi fejlődő képesek vagyunk, mert segít az Isten. Mi fejlődhetünk gondolatokban. Egy olyan ember, aki csak a maga álláspontja szerint, csak az ő szemszögéből felülbírálás nélkül éli az életét, és nyúl hozzá a bombákhoz, és robban ő is maga közben, egy olyan emberré válhat, hogy nem a saját szemszögével kell gondolkodnia. Éreztétek? Szoktátok tapasztalni, hogy van egy helyzet, és megállt parancsol neked a belsőd, és azt mondja, hogy te most ezt így látod, de próbáld meg körbejárni. Próbálj meg A-tól B-ig eljutni. Én segítek. Próbálj meg a másik ember helyzetébe gondolkodni. Próbáld meg őt úgy látni. Próbáld meg ezt a helyzetet máshogy nyugodtan, higgadtan felmérni. Próbálj meg a munkádhoz is úgy viszonyulni. Stb. Sorolhatnám, az Isten gondolkodtat, fejleszt, és nekünk nem kell azon a szinten lennünk, ahogy voltunk. Ez keresztény kötelesség, és ez az evangélium. Ezért halt meg Krisztus. De ezt csak akkor fogjuk tudni megengedni neki, ha mi nem azzal az indítékkal pörgünk, dolgozunk ebben a világban, ahogy egyébként bárki más is teszi. Mert ez lebénít bennünket, ez megcsonkít bennünket, ez helytelen dolgokba visz bennünket, és hazuggá tesz bennünket. Legelsősorban önmagunkkal szemben. Nekünk nem azokat az erényeket kell, vagy annak a dicséretét várni a világtól, amit mások nyernek el. Nekünk nem is lehetne dicsőség vágyunk. Nekünk Krisztus élete, halála, lehetőségei kellene, és kell, hogy lüktessenek bennünk. Ez viszont, testvérek, örömteli keresztény élet. És mondjátok meg, ki fog benneteket megakadályozni abban, hogy ti ezt elfogadjátok, betöltsétek, és örömmel megtegyétek. Testvérek, ki fog benneteket ebben megakadályozni? Van olyan körülmény? Lehet? Pál azt mondja, hogy sem mélység, sem magasság, sem szélesség, sem hosszúság, sem emberek, sem angyalok, sem senki. Senki abba meg nem akadályozhat, hogy én egyszerű, tisztességes életet tudjak élni, és Istennel járhassak, és engedhessem, hogy ebből az alázatos állapotból más emberré lehessek. Ja, és hogy közben egyre inkább azt érzitek, hogy semmik vagytok. Ez egy teljesen természetes folyamat. Ne ijedjetek meg. A valakiből, aki úgy áll neki az életnek, eljuthatunk az Isten szerinti semmiségre. Ez a célja. Múltkor az ismerőseim nyaraltak Ausztriában, egy ilyen sziklás résznél, és akkor hallottam a rádióban, meg is ijedtem, mert nekik is van egy 14 éves fiúk, hogy egy szikla darab, nem túl nagy, leesett, de olyan nagyon magasról esett, hogy ezt a 14 éves fiúcskát agyonütötte. És eszembe jutott, amit Jézus mondott, hogy ha mi esünk erre a sziklára és rázuhanunk, hát ha valahonnan estünk már le, akkor tudhatjuk, hogy az bizony nyomot hagy, az bizony fájdalmat hagy, kellemetlenséget, munkaképtelenséget, sok-sok negatív hátulütője van, de nem feltétlenül halálos, ugye? Az életünket nem veszi el. De ha egy pici dolog is, de olyan magasból ránk esik, akkor az szét fog zúzni bennünket. És ugye ismeritek Jézusnak a beszédét, hogy inkább válasszuk azt, ami fáj, ami nehéz, ami összetöretettséggel jár, mint azt, hogy valaha majd ránk zuhanjon, és a lehetőségek, hogy tudjátok, hogy miért fog ránk zuhanni, ha az történik, mert lehetőségünk lett volna az életben, és mi nem éltünk vele. És ne engedjük, hogy a világ lüktetése vonja el a figyelmünket ettől a lehetőségtől, és ne váljunk hazuggá, és ne járjunk hiába való dolgok után. Én azt kívánom nektek, hogy megvalósulhasson az életünkben mindez, amit a Úr is kért magának, mielőtt meghalt volna, hogy megértse az élet igazi értelmét, megértse az igazi célokat, ne legyen céltévesztett, ne legyünk céltévesztettek. Hálásak legyünk az Istennek mindenért, ami van, felismerjük az ígéreteit, és tudjunk különbséget tenni az ő ígéretei meg a világ ígéretei között, és tisztességesen hazugság és hiába valóság nélkül tudjunk élni, becsapásmentesen, és tudjunk fejlődni mindeközben. Kívánom nektek az egyszerű Istentől jövő életet, a sok-sok örömet, amit bármilyen körülmény között is megtapasztalhatunk. Kívánom a békességet és a boldogságot, amit meg tud teremteni a családban, ha engedjük. És ha mi látjuk ennek lehetőségeit, akkor először rajtunk keresztül fogja tudni megtenni. Legyetek bátrak meglépni az Isten által adott dolgokat, amiket más helyen tanulhatunk és olvashatunk tőle. És kutassuk, hogy mi az, amit ő mond számunkra. Amen.
Együttlétünket befejezzük a 108-as számú énekünkkel.